Ami segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Köszöntöm a gyülekezetet március hónapban, kicsit úgy tűnik, mintha visszajönne a tél, de reméljük, hogy az Úristen lelke által melegséget, fényt hoz mindannyiunk szívébe. 384-es számú énekünk első két versét énekeljük. A 384. számú énekünk első és második verszakát, az első vers így kezdődik: Hozzád jövök, ó Mesterem! Zsoltárt olvasom, hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a 84. Zsoltárból. Mi kedvesek a te hajlékaid, sereget, Ura! Vágyódik, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után, szívem és testem újjong az élő Istennek. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiókáit helyezze oltáraidnál. Ó, seregek, Ura, én királyom és én Istenem! Boldogok, akik a te házadban laknak, szüntelen dicsérhetnek téged. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és akinek a te ösvényeid vannak a szívében. Ha a siralom völgyén mennék át, forrássá teszik azt. Az őszi eső is áldással borítja el azt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgasd meg könyörgésemet, figyelmezz rám, Jákob Istene. Mi pajzsunk, tekints ránk Istenünk, és lásd meg fölkented arcát. Mert jobb egy nap a te udvaraidban, mint ezer másutt. Inkább akarok az én Istenem házának a küszöbén ülni, mint a gonosz sátrában lakni. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr. Nem vonja meg a jót azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek, Ura, boldog ember az, aki benned bízik. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreink, valljuk meg bűneinket. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 370-es számú énekünkkel, a 370. számú énekünknek mind a négy versét énekeljük. A 370. számú énekünk első verse így kezdődik: Úr Isten, csak néked éneklek.
Thank you.
imádkozzunk. Vágyakozik hozzád a mi lelkünk, Istenünk, és ez a vágy hozott bennünket ezen a reggelen is ide a te hajlékodba. Olyan jó, hogy érezzük, nélküled üres az élet. Nincs cél, örökkévaló és szép földi cél. Nélküled magadra vagyunk hagyatva. Nélküled nem tudunk megküzdeni az életnek harcaival, nem tudunk megküzdeni vétkeinkkel, a kísértővel. Olyan jó, hogy te engedsz bennünket önmagadhoz jutni. Olyan jó, hogy Krisztusban megtaláltál bennünket, és feltártad előttünk a veled való közösségnek szépségét és gazdag tartalmát. Köszönjük, hogy mindez nem csupán elméleti ismeret, hanem élettapasztalat. Jó volt veled együtt járni az elmúlt hétnek ösvényét, úgy, hogy tudjuk egyen-egyenként te rendelted számunkra azt. Jó volt végezni, amit ránk bíztál, és mindenek felett azt, hogy szeressünk. Szeressük azokat az embereket, akik körülöttünk élnek, szeressük az embertársat, és próbáljunk valami jót nyújtani neki is. Éljünk úgy, hogy az példaadás legyen, és az mutasson reád, Istenünk, és akik nem keresnek téged, azok is reád találhassanak. Köszönjük neked azt, Istenünk, hogyha helyünkön vagyunk, és ott, ahol élünk, békességünk és nyugalmunk van. Azt érezzük, hogy a te kezed helyezett bennünket ide, és éppen így tudsz minket úgy használni és formálni, hogy azzá lehessünk, akinek te látni akarsz. Köszönjük, hogy ebben a formálásban olyan gyöngéden hajolsz hozzánk. Tisztítod belőlünk mindazt, ami rossz, és ennek pecsétjét hordozza, és erősíted azokat a vonásokat, amelyek Krisztusivá tesznek bennünket. Köszönjük neked azt, hogyha már a szelíd szót is meghalljuk, és alázattal fogadjuk el. De van úgy is, amikor a szelíd szóra nem hallgatunk, hanem csak a keményebb szóval, vagy a vesződdel kell hozzánk nyúlnod, ahhoz, hogy rendet tanuljunk, és az igazság ösvényén megmaradjunk. Köszönjük neked a templomot és a gyülekezetet, a megszentelt órát és a megszentelt helyet. Kérünk téged, Istenünk, hogy hadd tudjunk kizárni minden zavaró tényezőt gondolatba, szívbe, az, ami be akar szüremkedni, és az, ami más, mint a te hangod. De az is, ha esetleg elkalandozik a mi figyelmünk másfele, hanem hadd tudjunk most úgy lélekben reát tapadni, veled kapcsolatba lenni, hogy egészében vehessük át az elkészített ajándékot, és aztán azt majd hordozzuk és osszuk szét az elkövetkezendő héten. Könyörgünk a betegekért, az elesettekért, azokért, akik talán szívesen jöttek volna, de a valós probléma megakadályozta, hogy itt legyenek. Áld meg számunkra is ezt a napot, és éreztesd meg velünk folyamatosan a te jelenlétedet. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására és befogadására a 151-es számú énekünk első verszaka eléneklésével. A 151-es számú énekünk első versét énekeljük, amely így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. hallgassátok meg testvéreim Istennek ígéjét, ugye, mint az írva található Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele első fejezetének 12-től 21-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből, az első fejezetből 12-től 21-ig terjedő verseket, hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy amik velem történtek, inkább előmenetelére lettek az evangéliumnak, mert az egész testőrség előtt és mindenki más előtt is nyilvánvaló lett, hogy Krisztusért viselem a bilincseket, és így az Úrban való testvérek közül legtöbben fogságomban bízva egyre nagyobb bátorsággal merik szólni Isten igéjét. Némelyek ugyan irigységből és versengésből is, de mások jó szándékból hirdetik Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem. Mások pedig önérdekből, nem tiszta lélekkel hirdetik Krisztust, mert úgy vélik, hogy fogságom nyomorúságait ezzel növelik. De mit mondjak? Csak azt számít, hogy bármi módon, akár színből, akár szívből Krisztust hirdetik, és én ennek örülök, sőt örülni is fogok. Mert tudom, hogy ez nekem üdvösségemre lesz, a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus lelkének segítsége által. Az én esengő várakozásom és reménységem szerint, hogy semmiben nem vallok szégyent, hanem mint mindenkor, úgy most is nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár az életem, akár a halálom által. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Pálnak kapcsolatairól szeretnék szólani a mai ige hirdetésben, úgy, ahogy az előbbi ige szakaszból elénk tárul. Mert hogy az ember kapcsolataiban él, és életünknek mienségét, minőségét, gazdagságát, vagy éppen szegénységét az dönti el, hogy hogyan tudjuk rendezni, jó tartalommal megtölteni ezeket a kapcsolatokat. Háttér információként csak annyit mondanék el, hogy Pál apostol vizsgálati fogságban van Rómában, és valószínűleg ez a fogság elhúzódott 2 évig, tehát Pál apostolnak sokat kellett várakoznia, és ebben az időszakban történnek azok az események, amelyekről a felolvasott ige szakasz beszámol. Nos, akkor vegyük sorba azokat a személyeket, akik ebben az ige szakaszban megjelennek név szerint, vagy név nélkül is. És meglátjuk, hogy az a kapcsolatszál mit tanít meg ma nekünk is. Olyan ez, testvéreim, mint egy tükör, amiben belenézhetünk, és a magunk életét lemérhetjük. És megtanulhatjuk abból, ami Pál magatartásában tükröződik, hogy hogyan vigyázhatunk, ügyelhetünk mi is jól ezekre a kapcsolatokra. Ezzel kezdi Pál apostol, szeretném, ha tudnátok, testvéreim. És ez a kifejezés, hogy testvéreim, ez a Filippi gyülekezet tagjaira vonatkozik. Szeretném, ha tudnátok, mi van velem. Mint hogyha Pál apostol ezt fogalmazná meg, hogy számomra annyira fontos legyen egy olyan közösség, amellyel megoszthatom életem dolgait. Tudom, hogy fontos vagyok a ti számotokra, tudom, hogy szíveteken hordozzátok életemnek legjavát, nekem pedig jól esik megosztani mindazt, ami lelkemnek tartalma. Feltárhatom azt, ami engem ért, elmondhatom, mi az, ami foglalkoztat, mi az, ami hozzátartozik mostani életutamhoz. Úgy gondolom, testvéreim, hogy az ember számára annyira fontos az, hogy életének, lelkének tartalmát a maga mélységében így másokkal megoszthassa. Pál apostolnak számos más gyülekezettel is kapcsolata volt. Tudjuk azt, hogy Krisztus megbízásából jó néhány gyülekezetet alapított, létrehozott, oda elvitte Krisztusnak evangéliumát, segített nekik a hitben, ugyanakkor sokféle módon tanította őket, de ez volt az a gyülekezet, a Filippi gyülekezet, amellyel különösképpen is mély, személyes és meghitt kapcsolata volt. Több módon is nyomon lehet ezt érni. Például olyan szinten, hogy ez volt az a gyülekezet, amelytől Pál apostol elfogadott anyagi támogatást. 2 éven keresztül ez a gyülekezet küld számára pénzt, azért, hogy ilyen módon fedezze, modern szóval, a házbért. Aztán ezen túlmenően ez a Filippi gyülekezet elküld egy szemét, egy Epafroditosz nevű szemét, aki ugyancsak ott van segítőleg Pál apostol mellett, azért, hogy ő általa másfele is eljuttassa az evangéliumot, azért, hogy vele megoszthassa mindazt, ami szívének tartalma. Aztán ő volt az, aki a Filippi gyülekezetnek különféle ajándékait elvitte Pál apostol számára. Aztán eljön az az idő, amikor ez az Epafroditosz nevű ember megbetegszik, honvágya van, és éppen ezért Pál visszaküldi, de nem üres kézzel, hanem valószínűleg ezzel a levéllel a kezében. Első kapcsolatszál Pál apostol és a Filippi gyülekezet tagjai között. Nem akármilyen ez a kapcsolat, hanem valóban olyan, amiben szívének, lelkének mélységes tartalmát megossza. És most hadd szemléljük önmagunkat ilyen téren. Milyenek a mi emberi kapcsolataink? Mert a felszínen sok minden meglátszik, és sok mindent leolvasnak rólunk. De kevés az az ember, akivel bizalmasan megoszthatjuk azt, ami szívünknek mélyén van. Ebből nincsen sok, és nem is kell sok, de legalább az a 2-3 annyira fontos, és annyira életre vágó, hogy megosszam életemnek, lelkemnek tartalmát. Családtag, házastárs, barát, hittestvér, ahol kitárhatom életemnek legmélyét, és kölcsönösen a másik is kitárhatja, ahol igazán érezzük azt, hogy talál a szó, ahol úgy tudok együtt lenni a másik emberrel, hogy abban érzem a szívnek összefonódását. Vegyük számba testvéreim kapcsolatainkat, és hogyha vannak ilyen meghitt, bensőséges kapcsolatunk, adjunk hálát az Istennek ezekért, hogyha pedig nem igazán vannak, akkor ezen az Isten tiszteleten kérjük, és tegyünk mi is azért, hogy ezek ott legyenek. Mert aki ilyen módon magányos, az mindig megszegényedetnek, mindig összetörtnek, mindig egyedül valónak érzi magát. A jelenlévők közül többen is tudjátok, hogy egyetemre is járok, és a mesterin van egy olyan évfolyamtársunk, már 50 év körüli, ezért is tisztelem, hogy 50 évesen ő még beiratkozott mesterire, és ő mesélt el, hogy annak idején, amikor Barótra, liceumban jártak, akkor az osztálytársak közül felfigyeltek 2 fiúra, akik igazán meghitt, baráti kapcsolatban voltak egymással, már akkor látszott, hogy mennyire érzik és értik egymás gondolatát. Aztán befejezték a középiskolát, mindenki elkerült más helyre, és az egyik barát olyan munkát vállalt, hogy egy autóval különféle helyre kellett elvinnie árucikkeket. És akkor, amikor a barátja környékén utazott, még ha kerülőt is kellett tenni, ellátogatott hozzá, azért, hogy továbbra is ápolják ezt a mélységes kapcsolatot. Igen, ám azonban megtörtént az is, hogy ugyanígy be akart látogatni a barátjához, de nem volt otthon. És akkor ez a barát úgy döntött, hogy a házkulcsot odaadja neki. És azt mondta, hogy ha itthon vagyunk, ha nem vagyunk itthon, bármikor bejöhetsz. Itt megpihenhetsz, itt egy kicsit feltöltekezhetsz, ott van a hűtő, kiszolgálhatod magadat, odaadtak a háznak a kulcsát.
annyira mélyen megmaradt bennem ez a tapasztalat. Olyan nagy dolog, testvéreim, amikor van olyan személy, és nem vérségileg rokonok, hanem csak így összekapcsolódik a szívünk, akinek oda tudom adni a házamnak kulcsát, kitárom előtte. És mennyivel több, amikor szívünknek ajtaját így tárjuk ki mások előtt, így adom oda szívemnek kulcsát, és engedem, hogy oda bejárása legyen, engedem, hogy belásson életemnek legmélyebb völgyeibe is. És kölcsönösen tapasztalatom, hogy én is, meg ő is így állandóan járhatunk egymás közelségében. Kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám. Ez az első ilyen kapcsolat, ami Pálnak az életében megjelenik. Ez a mélységes kapcsolat, ami közötte és a Filippi gyülekezet tagjai között létrejött. Aztán tovább menve elmondja Pál apostol azt, hogy az ő fogsága a Krisztus ügyének javára lett, mert hogy az evangélium eljutott a császári udvarba és a testőrség tagjainak a körébe. Úgy, ahogy említettem, Pál apostol itt vizsgálati fogságban van, és ez többek között azt is jelentette, hogy hozzá volt láncolva egy másik katonához. Éppen azért, hogy el ne menekülhessen. És akkor nem tudom, én 4 vagy 8 óránként ezek a katonák váltották egymást. És akkor, amikor két ember órákon keresztül így össze van zárva, akkor óhatatlanul is kapcsolatba kerülnek egymással. Elkezdenek beszélgetni, elkezdik megosztani életük tapasztalatát, vagy pedig életlátásukat, felfogásukat. Pál apostol nem tudta magában tartani mindazt, ami a Krisztus evangéliumáról szól, hanem tovább mondta nekik. Elmondotta az üdvösségnek az evangéliumát. Emellett ezek a katonák felfigyeltek Pál apostolnak a magatartására is. A türelmére, az alázatára, a békességére. És miközben hallgatták Pál apostolnak a szavait, és miközben figyelték, hogyan hordozza a fogságot, egyre inkább megerősödött bennük a tudat, hogy ő nem gonosztevő. Elítélték, bevádolták, de semmilyen gonoszságot, büntettet nem hajtott végre. És ennek nyomán kinyílik a szemük, ők is megtérnek, és átadják életüket Krisztusnak. Ez a császári testőrség volt, a legszűkebb körben vette körül az uralkodót. Általában ők ilyen 15-16 évet szolgáltak a császár közelségében, ők voltak a bizalmas emberek, ők voltak azok, akik a legnagyobb felelősséget magukra vállalták, és már 15-16 évesen, fogalmazzak így, nyugdíjba mehettek. Végkielégítést kaptak. Ugyanakkor így is nevezték őket, hogy a császár választó testület. Pont abból fakadóan, hogy amikor az egyik császár meghalt, és egy következőt kellett választani, akkor őket bízták meg mindezzel. Az ő szavuk volt a döntő, hogy ki legyen a következő császár. Mit mondhatunk el erről a kapcsolatról? Azt mondhatjuk el, hogy itt igazából nem várt kapcsolatrendszer alakul ki. Nem számított erre Pál apostol, nem volt erre felkészülve. Össze vagyok zárva egy idegen katonával, mivel így alakult életem sora, ezért kapcsolatba kerülünk ilyen módon egymással. Tapasztalatait az Pál apostol, hogy börtönbe vagyok. Átélette azt, hogy annyira korlátolt az életem. Most már nem mehetek más gyülekezetekbe továbbvinni Krisztusnak evangéliumát, mert ez az ajtó lezárult előttem. Az események sodrásában azonban Pál apostol felfedezi, hogy az Úristen jónak látta, hogy ugyan egy ajtót bezárt előttem, egy másikat azonban kinyitott. A katonáknak, a testőrség szívének ajtaját. És akkor az evangéliumot az ő irányukba adja tovább. Tapasztaltátok ezt, testvéreim? Én igen. Az Úristen életemnek bizonyos szakaszán bezárt egy ajtót, és olyankor ott van bennünk a nem értés, a lázadás, Ott van bennünk a félelem, az ijegység, hogy mi lesz velünk, és hajlamosak vagyunk lecsüggeszteni a fejünket. És nem észrevenni, hogy közben az Úristen kinyit egy másik ajtót. Jónak látja ezt, sokszor olyan módon nyitja ki, és olyan területeken, amelyeken nem is gondoltuk volna. Bezár előtted az Úristen egy ajtót, és jónak látja, hogy ezáltal kinyisson egy másikat. Vigyázzunk, miközben bezáródik egy ajtó. Nehogy annyira elkeseredjünk, hogy közben ne vegyük észre azokat a megmaradó lehetőségeket, kapukat, amelyeken keresztül nekünk tovább lehet lépni. Számos bibliai példát lehetne ide felsorakoztatni, egyet hadd említsek. József története. Kútba dobják, eladják idegen kereskedőknek a testvérek, és József ezáltal tapasztalja azt, hogy a szülőföldnek és az otthonnak az ajtaja bezáródik. De időközben kinyit egy másik ajtót az Isten. Egyiptom kapuját, ő lesz az, aki hatalomra tör, és ő lesz az, aki éppen azokat a családtagokat menekíti meg az éhínségtől, akik pedig kizárták őt, és bezárták előtte az ajtót. Második kapcsolatszár. Nem várt kapcsolat, nem számítok rá, az Úristen bezár előttem egy ajtót, és közben kinyit egy másikat. Harmadszor azt is megemlíti Pál apostol, hogy az ő példája által, ahogyan ezt hordozza, ahogyan helyt áll, mások is bátorságra lelnek. Észreveszik a helytállását Pál apostolnak, és ez őket is valamiképpen felserkenti. És azt mondják, hogy akkor mi is kiállunk Krisztus evangéliuma mellett. Harmadik kapcsolatszál, amikor Pál apostol pozitív hatással van a környezetére. Nem volt sok érintkezése a rómabeli gyülekezet tagjaival, és mégis ilyen nagy hatással volt az ő életükre. Ezzel kapcsolatosan jutott eszembe az az ige szakasz, amit a Galata levélben így olvasunk, hogy amit vet az ember, azt aratja is. Amit elvetsz, azt fogod learatni. De ennek a törvényszerűségnek van egy másik módja is, és ezt annyiszor tapasztalom, hogy amit elvetünk, az nagyon gyakran a másik ember életében kel ki. Annyira nem mindegy, testvéreim, hogy milyen hatást közvetítünk a környezetünk irányába. Indulatunk, szavunk, megnyilatkozásunk, cselekedetünk, mind magvetés a másik életében. Hatással vagy, ha akarod, ha nem, a környezetedre. És ugye nem mindegy, hogy milyen hatással vagyunk, és milyen az a magvetés, amelyet a másik szívében elültetünk, és ami onnan ki kell. Építőleg hatsz, vagy rombolólag? Jó veled egy társaságban együtt lenni, vagy pedig inkább hátat fordítanak, és elkerülnek téged? Tudjátok, ezt mindig csak hosszú távon lehet lemérni. 5-10 év, vagy ha lehetőség van rá 15-20 év távlatában. Melletted nő fel a gyermeked, nem tudom én, 18-20 évig. Mivé vált? Vagy a házastársad? 30-40 év után kinyíló virág, vagy pedig hervadozó? Annyira látszik ez, testvéreim. És nem lehet letagadni, hanem hosszú távon a környezetünk is látja, hogy a mellettünk lévő mivé, kivé vált. Milyen volt az én magvetésem, milyen volt az én hatásom a környezetemre nézve. Ez a harmadik kapcsolatszál. Negyedszer Pál apostol beszél irigy és vetekedő ige hirdetőkről is. Nyilván, hogy Pál apostol mielőtt elérkezett volna a rómabeli gyülekezetbe, azelőtt is már voltak ilyen vetekedő, versengő irigy, prédikátorok, tanítók. Mikor Pál apostol megérkezik, itt már hírhedté vált, akkor voltak nyilván olyanok is, akik örventek neki. De számos volt azoknak a száma, akik úgy gondolták, hogy két tudás egy csárdában nem fér meg. Féltették a maguk hatalmát, féltették a maguk dicsőségvágyát, érezték azt, hogy Pál apostolnak a fénye egyre inkább előtérbe kerül, a miénk pedig valamiképpen hanyatlik, és ennek nyomán elkezdtek irigykedni, versengeni, vetekedni. Itt pedig, testvéreim, álljunk meg egy pillanatra az irigységnél, és gondolkodjuk el azon, hogy az irigység az nem valami olyasmi, amit egészen egyértelműen ki lehet mondani a másik irányába. Az irigységet nem lehet lemérni, nem lehet lekilózni. Nem lehet azt mondani, hogy igen, a másik arcára van írva az, hogy irigy az én irányomba, hanem csak sejtésem, megérzésem lehet ezzel kapcsolatosan, de 100%-os bizonyosságom az nincs. Itt pedig azt a kérdést veti fel az igének ez a része, testvéreim, hogy a hívő embernek szabad-e ilyen módon rosszat feltételezni a másik irányába, hogy tudnélik irigy, versengő, vetekedő. Talán furcsa lesz, amit mondok, de úgy gondolom, hogy lehet. Ha ez a megérzésem, ha ez a sejtésem, akkor azt nem lehet letagadni. Azt nem lehet lehazudtolni. Nem lehet azt mondani, hogy ez nincsen. Tisztában vagyok azzal, hogy ez a megérzésem, mert a külső események valamiképpen ezt mutatják. A döntő azonban ott van, amikor ezt tudom, és amikor elgondolkodom azon, hogy ezzel mit kezdek. Van egy sejtésem, van egy megérzésem a másik irányába, de mivel nincs 100%-os bizonyosságom, ezért vigyázok arra, hogy ez az én sejtésem nehogy károsan hasson, és rombolóan a mi kapcsolatunkra. Sejtésünk lehet, megérzésünk is, mivel azonban nincs 100%-os bizonyosságunk, ezért vigyázunk arra, nehogy rombolóan hasson a mi kapcsolatunkra. Nézzétek meg, testvéreim, annyira szépen kezeli ezt Pál apostol. Rosszul eshetett neki, hogy irigykednek rá, versengenek, vetekednek. De nem kezdi ezt úgy, hogy ellenségként tekint rájuk. Nem nevezi meg ezeket a tanítókat. Nem állítja pellengére. Nem akarja őket megszégyeníteni. Hanem Krisztus erejéből fakadóan, nagyvonalúan felül tud emelkedni mindebből. És meg tud bocsátani ezeknek a tanítóknak, prédikátoroknak, akik irigykednek rá, vetekednek, versengenek. A nagyvonalúságnak, a megbocsátásnak szép példája. Hogyha pedig ezt megfordítjuk, és az irigykedő tanítók szemszögéből nézzük mindezt, akkor pedig ők azt látják, hogy Pál apostol börtönben van, korlátok között, nem tud másfele menni, hogy hirdesse az evangéliumot, mi szabadon mehetünk más gyülekezetekbe, vannak befolyásaink, ezért ezek az irigykedő tanítók úgy gondolják, hogy ezáltal megszaporítják Pál apostolnak a gyötrelmét. Hogy Pál apostol gyötrődik, hogy én itt szűk keretek között vagyok, mások pedig szabadon mehetnek hirdetni az evangéliumot. Mi ez? Idegen szóval ezt így mondjuk, hogy projekció. A projekció azt jelenti, hogy magamat vetítem ki a másik emberre. Hogyha most az irigykedő tanítók szemszögéből nézzük ezt, akkor ők úgy gondolják, hogyha mi lennénk börtönben, hogyha nekünk kellene ott ülni, akkor ez gyötrelem a mi számunkra. Mert akkor megint irigykednek azokra, akik kint vannak. Mivel úgy gondolják, hogy Pál apostol is ezt így éli meg, ezért ezt kivetítik rá. Mivel én ebben a helyzetben így viszonyulnék, mivel ebben a helyzetben így viselkednék, ezért ezt kivetítem a másik emberre. Gyökösi Endre ezt a projektáló magatartást egy nagyon szép, egyszerű képpel így szemlélteti. Adott egy ember, és azt látja, hogy a szomszéd asszony kiteregette a ruhákat száratni. És azon kezd el gondolkodni, hogy mennyire fontosak ezek a ruhák. De nem a ruhák voltak fontosak, hanem a szemüvege. És ezt vetíti ki azokra a ruhákra. Sokszor nem a másikban van a folt, hanem az én szememen. És ezt vetítem ki a másik életére. Ebben a helyzetben így viszonyulnék, akkor biztos a másik így viszonyulna. Ez a projektáló magatartás, amit olyan gyakran használunk a mi kapcsolatainkban. Mit tesz Pál apostol? Felül tud emelkedni. És azt mondja, hogy akár versengésből, akár irigységből, akár színből, akár szívből hirdetik az evangéliumot, én örülök neki, hogy az igazi tartalom az eljut mások irányába. Örülök ennek, és örvendeni is fogok. Milyen nagy vonalú Pál apostol. Pedig itt megállhatott volna, mi elkezdenénk itt személyeskedni. És Pál apostol felül tud emelkedni. És azt mondja, hogy akár színből, akár szívből örülök, hogy hirdetik az evangéliumot, és örvendeni is fogok. És végezetül az utolsó kapcsolatszál, amit megjelenik, az a Krisztussal való kapcsolat. Hiszen erről is van itt Pál apostol. Várja az ítéletet, és nem tudja még, hogyan fog eldőlni. Életben marad, vagy elítélik. És azt mondja, ha életben maradok, akkor az nekem jó, mert az élet Krisztus. Ha viszont meghalok, ha viszont eltávozok ebből a földi világból, akkor a meghalás nyereség. Krisztus az életem értelme, célja, ő az életem valósága. Olyan nagy dolog ez, testvéreim, amikor ilyen bizonyossággal és ilyen bizodalommal tudja valaki ezt kimondani. Hogyha továbbra is élek, az nekem jó, mert az élet Krisztus, hogyha meghalok, akkor az nyereség, mert Krisztusban vagyok. Ha nem Krisztusban vagyok, akkor az örök veszteség, örök kárhozat. Ott van-e bennünk ez a bizonyosság és ez a bizodalom? Szívünkbe írt valóság-e, hogy az élet számomra Krisztus, a meghalás pedig nyereség, mert az ő kegyelmének köszönhetően a maga teljességében ott lehetek vele, és átélhetem azt, hogy milyen így színről színre a vele való közösség. Azért még Pál apostol ezt hozzáteszi, azt kéri, hogy mindenkor szégyent ne hozza Krisztusra, hanem magasztaltassék az ő neve az én életem vagy halálom által. Vagyis, hogy a halálos ítélet alkalmával, amikor már úgy döntenek, hogy végre fogják hajtani, hogy meg fog halni, akkor Pál apostol itt arra kéri az Úristen, hogy nehogy utolsó pillanatban megfutamodjék. Nehogy utolsó pillanatban gyáva legyen, és megtagadja Krisztusát. Hanem utolsó pillanatig, utolsó lélegzetvételig ki tudja tartani hűségben Krisztusom mellett. Ez az utolsó kapcsolatszál, a sorban az utolsó, de a fontossági sorrendben ez az első. És olyan jó, ha számunkra is valóban ez az első. Számomra az élet Krisztus, a meghalás pedig nyereség. És akkor folyamatosan én is arra törekszem, hogy életemben vagy halálomban szégyen ne hozzak az én Krisztusomra, hanem általam is dicsőség szálljon az ő háromszor szent nevére. Kapcsolataimban élünk. És hogyha jók ezek az emberi kapcsolatok, és hogyha jó az Istennel való kapcsolatunk, akkor az egész életnek minősége és tartalma így jóvá, meggazdagítóvá, áldásossá válhat akarata szerint. Amen.
Válaszoljunk az íge szavára, 384-es számú énekünk 4. és 5. verszaka eléneklésével. A 384-es számú énekünk 4. és 5. verszakát énekeljük. A 4. vers így kezdődik, hogy utaidon járhassak. Köszönjük neked, Istenünk, hogy az Isten tiszteleti alkalmon számba vehettük a mi életünknek kapcsolatait, és olyan jó, hogyha mi is elmondhatjuk Pállal együtt, hogy vannak olyanok, akik előtt szívesen feltárjuk a mi szívünknek, lelkünknek minden mélységét. Annyira éltetőek ezek a kapcsolatok, attól, hogy ilyenekké váljanak a családok, hitves és hitvestárs kapcsolata, szülő és gyermek, testvér és testvér kapcsolata, és attól, hogy a barátságban és a lelki testvérségben is ezt élessük át. Mondom azt, ami bennem van, és tudom, hogy fontos a másiknak, bejárásom van hozzá, mondhatja ő is örömét és bánatát, mert szívesen hallgatok, és szívesen részt vállalok benne. Köszönjük neked azt is, Istenünk, hogy a mi életünkben is jönnek olyan fordulatok, amikor olyan helyre és olyan emberek mellé állítasz, amelyeket nem feltételeztünk volna. És ez jelentheti azt, hogy életünk egy bizonyos pontja becsukódik, abba már nem mehetünk, de te olyan irányba mutatsz nekünk másik utat, ahol ott van az az ember, amelyben ott van a másfajta életlehetőség, amit nem feltételeztünk, de a te gondolataid magasabbak a mi gondolatainknál. És mégis így hoztad el azt a mi életünkbe. Köszönjük, hogy figyelmeztettél is, hogy óhatatlanul is mindig magvetés az, amit mondunk, az, amit cselekszünk, az, ami kisugárzik belőlünk, és nem mindegy, hogy milyen a mi életünknek magvetése. Pál példája által bátorsághoz jutottak a rómabeliek is, attól, hogy valamiképpen mi is így tudjuk építeni azokat az embereket, akik körülöttünk vannak. Légy velünk akkor, amikor konfliktussal teli kapcsolatokat is számba veszünk, ahol irigység, versengés, meg nem értés, gyötrő szándék van. Attól, hogy azt az erőt, ami által fölül tudunk emelkedni mindezeken, és nem mérgezzük, és nem ütünk vissza, és nem tesszük meg azt, ami a másiknak rossz lenne, hanem mi is valamiképpen akaratod szerint nagyvonalúan tudunk viszonyulni az ilyen nehéz helyzetekbe. És köszönjük azt, hogy minden földi kapcsolatnak a gyökere az, hogy veled lehetünk igazi, mély viszonyban, mert megtaláltál bennünket, mert előtted tártuk ki úgy szívünket, hogy annak minden zegzugába be akartunk engedni téged, megváltó Jézusunkat, attól, hogy ez valóban így legyen. Ne csak szóval mondjuk el, hanem valós történés legyen ez. Te vagy az élet, és nyereség lesz nekünk az is, amikor átmehetünk az örökké valóságba, a mennyek országába. Erősíts meg bennünket, hogy szégyen ne hozzunk reád, hanem élhessünk úgy, hogy az reád mutasson, és dicsőségedet szolgálja. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk, fogd a mi kezünket, és vezess ennek a hétnek útján is. Add, hogy áldásaidat be tudjuk fogadni, és szét tudjuk osztogatni Jézus Krisztusért. Amen.
Köszönjük neked, Istenünk, hogy elfogadott szívünk háláját. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretetszolgálati Perselybe, úgy ahogy azt már többen is tudjuk, külön adományokat fogadunk el a Diakónia Alapítvány számára. Ugyanakkor azt is hirdetem, hogy továbbra is fel lehet ajánlani ebben az esztendőben is az adó 2%-át. Hátul az asztalnál találhatók a nyomtatványok. Aki szeretné ezt felajánlani, azt kérjük, hogy töltse ki, majd hozza vissza. Mi majd összesítve bevisszük az adóügyi hivatalba. Kegyelettel megemlékezik a család Marton Árpád testvérünkre, aki éppen ma 20 évvel ezelőtt távozott ebből a földi világból. Az Arad utca 28 szám alatt lakott. Emléke legyen áldott. Hitvallástételre készülve a 481-es számú énekünknek mindkét versét énekeljük. A 481-es számú énekünk első verse így kezdődik: Tégy Uram engem áldássá. Meg hitünket a Heidelbergi K.T. bizonság tétele alapján. Életemben és halálomban egyetlen vígasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. áldásra várva fennálló énekként nemzeti imádságunkat énekeljük a himnuszt. Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.